Szép jó napot kívánok, köszöntök mindenkit. Ez itt a Rootluk, az Index Kultúra rovatának podcast műsora. Vendégeim Kozár Alexandra, Víg György és Jómaga Vertót Benedek vagyok, mind hárman az Index Kultúra rovatában dolgozunk, technikai segítünk pedig Réti Nóra. Köszönjük, hogy velünk vannak ismét, sajnos a mai témánkat megelőzően egy szomorú aktualitással kell kezdenünk, mert bennünket is ma ért a hír, hogy elhunyt Törőcsik Mari, a nemzet színésze. Úgyhogy műsorunk elején róla emlékezünk egy kicsit, vagy nagyon, de mindenképpen muszáj, hogy beszéljünk róla, mert valamilyen módon mégiscsak kapcsolódik az ő munkássága, személyisége, művészete a mai témánkhoz, ami korán sem lesz ennyire vidám. De hát ez egy ilyen nap, úgyhogy szomorú. Szandi, Gyuri, mit köszönhetünk mi Törőcsik Marinak?
Szerintem Törőcsik Marinak azt köszönhetjük, hogy az is megszerette a filmet, illetve a komoly színházat, aki esetleg azt korábban elkerülte. Egyetlen egy momentum jut az eszembe. Néhány évvel ezelőtt a Víg Színházba ment egy Hanoch Levin darab, ezt volt szerencsém látni, az Átutazók, amelyben egyetlen egy mondata nem volt Törőcsik Marinak. Annyi volt a szerepe, hogy a színpad bal oldaláról a jobb oldalára lassan, komótosan, méltóság teljesen átsétált, de a darab erre épült. És a rendezés is, és szenzációs volt. Ezt tudta Törőcsik Mari.
Nekem először a hangja ugrik be, amikor rágondolok, tehát nagyon szerettem, ahogy énekel. Pedig borzasztóan nem volt énekes. Valahogy amikor dalra fakadt, akkor ez tökéletes volt, pedig minden szakmai szempontból, már ének szakmai szempontból sok kifogásolni való lehetett benne, de valahogy ő bármit csinált tényleg, akkor valami történt mindig.
Pont ez mutatja szerintem, hogy ugye nem igazán volt az énekes alkat, de mondjuk ahogy Cserhalmiról se, vagy Kenről sem rögtön az énekes alkat jut az eszünkbe. Ez pont egy jó bizonyítéka annak, hogy a nagy színész az jó énekes is. Akárhogy is énekel.
Barátja ugye azt mondta, így búcsúzóul, vagy legalábbis megemlékezve róla, Jordán Tamás, hogy nem születik többé Törőcsik Mari. Ebben a nagyon rövid mondatban azt hiszem nagyon sok minden benne van. Tehát őt valahogyan, mintha mindenki elfogadta volna, és mindenki szerette volna, független attól, hogy a színház melyik oldalán jött be a színpadra.
Szerintem ez azért volt, mert egyrészt egy óriási alázat volt benne, mindig is a szakma és a közönség felé is. Másrészt pedig azért, mert valahogy ő nem telen volt. Tehát nem azt mondjuk, ugye, hogy meghalt a színésznő, hanem azt mondjuk, hogy meghalt a színész, és ez is adta szerintem a nagyságát.
Igen, és érdekes, hogy ő nagyon fiatalon tényleg világhírű lett. Tehát a Körhintával, tehát Kötkánban ünnepelték, az európai film ünnepelte, a világfilm is figyelt rá. Itt pedig ő volt a Törőcsik Mari. Egyébként a Jordán Tamás tényleg azt mondta róla, hogy amikor arról volt szó, hogy mit kell csinálniuk azoknak, akik nincsenek kevesen, és akiknek ugye Törőcsik Mari a példaképe, és azt nem kell semmi különöset, tehát legyenek nagyon jók és zseniálisak.
Az Indexen több cikkben emlékezünk róla. Kérem, olvassák el ezeket a cikkeket, és nézzük meg a videókat, a róla készült felvételeket. Úgyhogy Isten nyugosztalja Törőcsik Marit. Volt egy másik tulajdonsága is Törőcsik Marinak, nagyon szépen beszélt. Tehát ő a magyar nyelvet úgy használta, néha még mintha lassúnak tűnt volna is. Igen. Az ő fogalmazás módja, de lehet, hogy pont azért, mert ez a nem tudom, a dikció vagy az intonáció az életének része volt. Tehát arra figyelt, hogy amit mondani akart, annak legyen súlya, legyen mértéke, legyen mondani valója.
Az üljön, igen. Lassú, komótos volt, de az ember nagyon szívesen kivárta, szerintem.
Ez a fajta nyelvezet, mintha eltűnne a mai magyar közéletből. Lényegében ez lett volna, és ez is a mai podcastünknek egyik fő témája, vagy a fő témája, nagyon nevezetesen, hogy hogyan használjuk mi a magyar nyelvet, hogyan használjuk másokra a magyar nyelvet, a szavakat, hogyan válogatjuk meg, miként akarjuk magunkat kifejezni, és azok milyen tartalmisággal, milyen érzelemmel, milyen indulattal, vagy milyen szeretettel szólalnak meg. Mit gondoltak, hogy ez a mai magyar köznyelv, ahogyan kommunikálnak egymással emberek, ahogyan politikusok beszélnek politikusokkal, ahogyan a kommentelők beszélnek a kommentelőkkel, ahogyan általában a közember beszélget a másikkal, az milyen irányba tolódott el? Tapasztalatom szerint az utóbbi időben ez valami rémisztő, tragikus, lefelé zuhanó tendenciát mutat.
Én is ezt tapasztalom. Részben ennek az az oka, hogy a Facebook révén ugye, ahogy 10 millió járványügyi szakember országa vagyunk, ugyanúgy 10 millió hozzáértő politikus országa vagyunk, tehát mindenki politizál, mindenkinek van véleménye, és mindenki erősen kommentel. Ez egyfelől jó, mert ez egy erős közéleti érdekeltséget mutat. Másfél viszont nagyon-nagyon rossz, mert romlik a nyelv, és hát valóban nagyon-nagyon a rossz irányba tolódik, de a kérdésednek nagyon-nagyon sok rétege van, tehát nem tudom, hogy mire vagy igazán kíváncsi.
Hát leginkább arra, hogy hogyan bántjuk egymást a szavakkal. Miért használunk olyan szavakat, amelyeket valószínűleg magunkra sem szívesen hallanánk, és mégis a másikra oda dobjuk, oda vetjük rá, mondjuk rásítjük.
De a közéleti szereplőkre gondolsz?
Bárkire. Én tudok hozni példákat rengeteget. Tehát a parlamentben is tele van káromkodással, trágálkodással, a közbeszéd indulatszavakkal. A kommentelők világát nézve, mintha rögtön upstart csak az indulat születne meg, és nem pedig a gondolat. Mit gondoltok erről?
Hát olyannyira, hogy én kigyűjtöttem pár híres parlamenti káromkodást minden oldalról. 1999-ben Szabó Zoltán, MSZP-s képviselő, kurva életezett és bazmegezett, elnézést, nem tudom másképp mondani. Lányi Zsolt volt kisgazda képviselő, azt mondta, hogy kurva anyádat. 2001-ben valaki a Fideszből Vastag Pálnak mondta, hogy anyádat, és 2008-ban Kókának üzente szintén valaki, vagy mondta face-to-face, hogy anyád, ők még megúszták. Viszont 2008-ban a fideszes Arnót Sándornak a Lógni Fox, ami ugye tulajdonképpen nem káromkodás, de sokkal durvább annál, már a mandátumába került, úgyhogy bizony, hogy van a nyelvnek, és a rossz helyen rossz kortett, rossz kommentnek következménye, és ez nem baj.
Ugye itt még picit Törőcsik Marira is visszautalva szokták mondani, hogy a stílus az maga az ember. Nyilvánvalóan ez a közbeszédben elharapózó, nem igazán emelkedett stílus, az jellemzi azokat, akik használják, akik természetessé teszik a saját példájuk nyomán, és hát jellemzi a korunkat. Tehát, hogy ha valaki szándékosan, talán provokatív céllal kezdetben olyan kifejezéseket használ, olyan jelzőket keres azokra az emberekre vagy jelenségekre, akik nem szimpatikusok csak neki, amiért korábban a napköziből kiküldte volna a napközi tanárnénie, mert úgy érzi, hogy megteheti, az szerintem nem csak magával szemben téved, hanem nagyon rossz felé változtatja meg a világon.
Egy Gyuri például, te megsértődnél, ha azt mondanám rád, hogy te egy fehérje halmaz vagy?
Igazából, ha te azt mondanád rám, hogy én egy fehérje halmaz vagyok, akkor kifejezetten picit még büszke is lennék rá. mert azt gondolom, hogy ebben te sok szép dolgot rejtettél el ebben.
Vagy ha azt
mondanám... dologban, de biztos, hogy van olyan, akinek nem örülnék, hogyha ezt mondanám.
Vagy ha azt mondanám, Szandi, neked, hogy te egy fonálféreg vagy egy jól lakott napközis fejű szarjankó.
Hát a második az még aranyos is tulajdonképpen. Ha te mondanád, akkor egyrészt ez ugye nem fordulhatna elő, másrészt tudnám, hogy ezzel mit akarsz mondani, és amit Gyuri mondott, itt nagyon-nagyon fontos, igen, a szándék, tehát a bántó szándék. Amit én még szerettem volna mondani a káromkodással és a parlamenti vagy a közbeszédbeli káromkodással kapcsolatban, az, hogy nagyon-nagyon érdekes, hogy itt érzem a legnagyobb dihotómiát, mert ugye a parlamentben ugye szépen kéne beszélni, tehát tisztelt képviselőtársaim, ugye ez mindig elhangzik, és például megnéztem a műsorra készülve egy 2002-es videót, Kunce Gábor, mellette ül Pető Iván az SZD SZDSZ-ből, és egy ilyen 2,5 perces beszéd végén, ahol minden második mondatát úgy kezdi, hogy tisztelt uraim, valami privatizáció téma, és a végén úgy ül le, hogy azt mondja, hogy kurva anyátok, de ezt már félhangosan mondja. És hát nem tudni, hogy most ezzel mi a szándéka, mert hogy ha azt akarta volna, hogy ne hallatszódjon, akkor az is sok halkabban mondja. De ő így ilyen félhangosan mondja, félig elfordulva így leültében, és hát...
Én értem, amit mondasz, de valószínűleg ugye az egy érzelmi állapotnak a kicsapódása, persze. Bármennyire rosszul hangzik is, de az egy kicsapódás. Tehát valahogy kijön az emberből. De amikor én szembesítelek benneteket az ilyen mondatokkal, mint fehérje halmaz, vagy szarjankó, vagy kretén, vagy elmebeteg bűnöző, vagy kloáka, milyen is van, tehát hogy akkor azok mintha a szándékos sértések lennének.
Tehát,
hogy
igen, azok... az más. Tehát itt van a káromkodás, és van a sértés, és a sértés is, sőt a sértés adott esetben az sokkal mélyebbre mehet. A nem ronda szavakkal való sértés az sokkal mélyebbre mehet.
Hát vannak olyan közszereplők, vagy televízióból is ismert személyiségek, akik kifejezetten ebben élik ki a kreativitásukat, hogy minél meghökkentőbb sértéseket találjanak ki, amikor valakiről beszélnek, aki egyébként általában nincs ott. Tehát így üzennek az embereknek, csak különböző válogatott, és hol kreatív, hol nyugvenyelős, senki eszelt sértésekkel, de egyébként a parlamentben is, hát ma egy politikus megszólal nyilvánosan, és azzal a szándékkal, hogy tömegeket érintsen meg az ő szónoki tudása, meg az üzenete, akkor minimum beletesz egy-két hazaárulót, meg tolvajt, meg bűnözőt, ami önmagában nem csúnya kifejezés már, hogy csak hogy...
Na jó, de most az a gondolok, hogy ha tartalom nélküli szavakat elhasználunk, elcsépelünk,
akkor tartalom nélkül szavakat nyugodtan csépeljük el, azokra nincs szükség.
Igen, csak hogyha ezáltal válik tartalmivá, akkor ott valami probléma van, mert akkor nem az lesz a valós tartalma. Tehát, hogyha valaki mondjuk hazáruló vagy tolvaj, de valójában nem az, de mégis rásütjük, akkor azt gondoljuk, hogy valójában az. Tehát, hogyha nagyon sokat mondom rád, Gyuri, hogy te barna hajú vagy, akkor a nézők nem látják, de most éppen már őszülősz vagy, de hát ez van, de akkor most azt hiszik, hogy te barna hajú leszel.
Nem baj.
De emlékeztek a haza nem lehet ellenzékbenre, amiben egyetlen egy csúnya szó nincs, és mégis az egésznek a mélysége, a súlya, az üzenete az ugye mennyire fölháborította azokat, akiknek éppen szólt.
Igen, ez majdnem olyan, mint a magyar futball nem lehet NB2-ben. De mennyi kümcsör a különbség, ugye ez egyik a poén. Na de most amiket én mondtam, vagy felsoroltam, azok mind elhangoztak. Tehát azok mind műsorokban, sajtóban megjelent kinyilatkoztatások. Ha bekapcsolok egy vita műsort, nem mindegyik vita műsor ilyen, azért azt kell, hogyha mondjam a televízióban, de nagyon sokszor, mintha nem is lenne más, mint eleve csak a másik személyiség rombolása a cél. Mint hogyha a kommunikáció nem lenne más, mint a győzelemre való törekvés. Mint hogyha valamiért azt gondolnák a mai kommunikátorok, a média személyiségek, hogy az adott pillanatot kell uralni, azt az 5 percet, azt a 10 percet kell megnyerni, és majd győztesen kell kijönni, mint egy csatából. Miközben ezek a viták, amelyek egymás szavába vágva, ordítva, de tényleg lassan már tényleg ordítva hangoznak el, még éppen, hogy nem borítják egymással az asztalt, vagy a széket, vagy a vizet, láttunk ilyet egyébként kevésbé izmos demokráciákban. De olyan, mintha ilyen pár pillanat választalna ettől a világtól bennünket, és ez valahol, én nem hiszem, hogy jó irány lenne, vagy sőt, inkább rémisztőnek tartom, és pont azért, amit Gyuri mondott, mert hogyha ennek üzenete van, és mondjuk hatást akarunk elérni a társadalomra, akkor pont, hogy ha így beszél az elit, idézőjelben, mert legyen bármilyen, most elitnek hívjuk, de mondjuk azok, akiknek megadatik, hogy beszélhetnek mondjuk egy televízióban, rádióban, akkor vajon miért csodálkozunk azon, hogy beszél a kommentelők tábora?
Hát azon sajnos már nem csodálkozunk, de erről az jut eszembe, hogy amíg még volt a Lánchíd Rádió 2018-ig, addig ott volt egy párhuzamos műsor, a Csapjunk a lecsóba, a Leventével, ami ugye a Bolgár Györgynek a Klubrádiós Beszéljük megére reflektált. És hogyha hallgattad ezt a két műsort, akkor mintha két Magyarországot hallgattál volna. Tehát egyébként nagyon hasznos volt, de ez megdöbbentő volt. Amit megmondasz szerintem, hogy folyamatosan próbáljuk a másikat lenyomni, az viszont egy szegénységi bizonyítvány, úgy gondolom, mert inkább építő jellegű gondolatokat kellene a magunk oldaláról mondani sem, mint hogy az legyen pusztán az üzenetünk, hogy a másikat letorkoljuk. Tehát az nem egy építő, és az szerintem arra utal, hogy valami hiány nyunk van, ha folyamatosan csak a másikat kritizáljuk.
Hát ez a nyersesség, meg ez a durvaság, ugye egyrészt arról is szól, szándékoltan, hogy azt mutassa, hogy aki ezt használja, akinek ez a stílusa, vagy védjegyévé vált, az egyfajta ilyen, ami a szívemen az a számon, srác, nagyon őszinte vagyok, nem körtönfalazok, kimondom, ami az eszembe jut, tehát ez is egyfajta, mondjuk egy kommunikációs trükk, amivel ő az egyszerű, derék, őszinte magyar embert szimbolizálja, vagy próbálja megjeleníteni ezzel a stílussal, abban bízva, hogy ezt a stílust ezt nagyon sokan kedvelik és elismerik.
Én nem tudom, hogy el lehet-e ismerni, vagy lehet-e kedvelni, de mondok néhány példát. Tehát, hogy volt egy önkormányzati választás 7 évvel ezelőtt, ahol az egyik elvesztett politikai mandátum után úgy nyilatkozott a képviselőjelölt az egyik nőnek ráadásul, hogy letérdelhetsz és szerethetsz, ha most elfogad, kis lotyó.
Jó, hát ez elfogadhatatlan. Tehát, hogy ez őt is minősíti, a pártját is minősíti, az egész környezetét, és sajnos az egész magyar társadalmat. Ez a legalja.
Pont itt
a
az legalja. Indexen kért egyébként elnézést annak idején ez a politikus, de...
Nyugodtan szerintem mondhatjuk a nevét.
Nem szeretnék neveket mondani, mert nem azért, hanem mert ugye a probléma az nem személyhez kötött, hanem valószínűleg ezért már egy általános.
De ez őt minősíti, tehát persze. Kizárólag.
De ez egy pró és kontra világ.
Van egy kösremény, ugye most egy egyetemi tanár kapcsán szólalt meg a köztársasági elnök is, aki azt mondta, hogy ha valóban ezt mondta a professzor úr, az vállalhatatlan. Tehát talán van valamiféle határvonal, amit még nem lépünk át hivatalosan.
Hát néha igen, szoktak bocsánatot kérni, de úgy érzem, hogy az nem belső meggyőződésből, hanem mindig félelemből, vagy politikai tovább gondolásból, szándékból fakad, hogy hát akkor ezzel mit vesztettünk, vagy milyen csoportokat vesztettünk.
Hát a szabályok azok mindig így működnek, tehát hogy aki betartja őket, ez nem mindig azért tartja be őket, mert úgy gondolja, azok nélkül a szabályok nélkül rossz lenne az élet, hanem azért, mert tudja, hogyha megszegi, akkor azért büntetés jár.
Még micsoda különbség van, mondjuk, ha valaki azt mondja, hogy bocsánat, vagy azt mondja, már bocsánat. És azt mondja persze, hogy most bocsánatot kérünk, de itt mindig az eredő a probléma, tehát mindig a kiinduló pontot kell figyelni, hogy jut olyan állapotba egy társadalom, vagy egy közszereplő, vagy egy média személyiség, hogy mondjuk olyan szavakat használjon, amelyek egyébként nem biztos, hogy a médiában valók, mert lehet az a véleménye nincs gond, csak amikor ez a vélemény elkezd tapadni.
Hát vagy egy kulturált társaságban sem valók, tehát valamikor ugye azt azért ránéztek az emberre, ha ilyen furcsán beszélt, és egy idő múlva meg nem szívesen voltak a társaságában.
Igen, tehát én nagyon szeretnék olyan társadalomban élni, ahol kiközösítik azt, aki káromkodik. Mindannyian káromkodunk, nem arról van szó, de van kívente egyszer valaki, meg mondjuk gondoljunk a 7-es buszra, amikor mellettünk kapaszkodnak, és minden második kötőszava az, hogy BM. Viszont erre mondta Mikszáth Kálmán az országgyűlési karcolatai egyikében, aminek az a címe, hogy ki ellen, hogy aki lop, annak megvan a maga haszna, aki szerelmeteskedik, annak megvan a maga gyönyörűsége, de aki káromkodik, annak se haszna, se gyönyörűsége. Úgyhogy szerintem igaza volt.
Nem tudom, én nem szeretnék olyan társadalomban élni, ahol kiközösítik azt, aki káromkodik. Szerintem a káromkodás ez egy nagyon jó dolog lehet. Csak nyilván meg kell találni a helyét, szerepét is az
akkor ideje. Kicsit másképp fogalmazom, nem kiközösítik, de hogy úriember úgy érzi, hogy ő nem káromkodik.
Talán itt a színvonal is elég fontos szempont lehet, tehát aki leegyszerűsíti a beszédét, ami azt jelenti, hogy közben a gondolkodása is vészesen egyszerűsödik, azzal, hogy káromkodásokat, és ilyen nem gondolja végig, hogy mit is akar igazából mondani, hanem egyszerűen csak oda dob valami csúnyát vagy sértőt. Az azért aláz meg engem, mert olyan szellemi színvonalra próbálja lehúzni az én gondolkodásomat, vagy ha adott esetben beszélgetünk, akkor azt a konverzációt, amiben én nem érzem jól magam, ami unalmas, tehát borzasztóan szellemesen is lehet nagyon-nagyon kemény dolgokat mondani.
Például, hogy te szoktál, igen.
De hogyha valaki csak oda böffent valamit, ami miatt pofon vágja az óvónéni, az engem nem érdekel, és valószínűleg ez normális világban ezért rekeszte neki önmagát, egy bizonyos szintű társalgásból, mert egyszerűen az emberek nem állnak vele szóba. Veled minek beszéljünk?
Értem, persze, nyilván a gyűlölettel nem lehet mit kezdeni. Tehát a gyűlöletet azt valahogy helyére kell tenni, vagy legalábbis helyi értékén
meg az ostobassággal.
Meg tudom, hogy te nem szereted azt a mondást, de azért is szeretném idézni, hogy ugye Eszterházy Péter mondta, hogy egy bizonyos szint felett nem megyünk egy bizonyos szint alá, és ez összefoglalja azt, amit a Gyuri mondott szerintem az előbb.
Igen, de már Eszterházynak ez a mondat előkerült, akkor valóban nem szeretem, mert szerintem ez egy önmagában kirekesztő gondolat, tehát hogy már megkülönböztetem magam másoktól, de miért is?
Nem feltétlen magát. Mindenki önmagára is értheti ezt.
Tehát én ezt ilyen nagyon lenéző gondolatnak tartom. Értem, hogy hivatkoznak
nem,
rá.
Szerintem rosszul. Ez egy szép gondolat, mert mindenki ezt vonatkoztathatja a saját értékrendjére, saját magára, a saját moráljára.
Jó, csak közben szintjét. Valamilyen, mintha lenézni azokat, akik másként gondolkodnak, mint ők. Nekem ezért nem tetszik ez a gondolat.
Szerintem Eszterházy soha nem nézett le senkit. Tehát most volt a születésnapja, írtunk erről is. Sőt.
Szóval maradjunk annyiban, hogy a káromkodás az valójában nem probléma, tehát azzal nincs gond. A gyűlölet kommunikációval viszont annál nagyobb baj van, és annál inkább többet kellene foglalkozni ennek a valamiféle, nem tudom, helyi értékén való kezelésének. És nem rajtunk múlik, de valahol mégis rajtunk állampolgárokon, hogy mennyire engedünk teret annak, hogy elfogadjuk mások mondjuk gyűlölet áradatát, hogy az ránk ne ragadjon. Ez egy nagyon nehéz dolog, mert amikor érzelmi kommunikáció folyik az országban pro és kontra, amikor társadalmi rétegeket akarnak meggyőzni azért, hogy csak úgy szavaz rám, vagy gyere velem, vagy vádd meg ezt a terméket, akkor ezek az indulatszavak, ezek valószínűleg egy olyan ösztön kommunikáció felé indítják el a társadalom egyéni tagjait, amelyek később sokkal-sokkal tragikusabb helyzetbe hozhatnak egy közösséget, pontosan azért, mert azt gondolják, hogy gyűlölni már pedig jó.
Én javaslom a magázódást, próbáljátok magázva azt mondani, hogy anyád. És akkor ez mindent megold.
Anyja. A maga anyja.
Szerintem úgy is működik.
Szerintem nem.
Ez volt a Rootlook, az Index Kultúrovatának podcastja. Ezen a héten próbáltunk fölvillantani valamit abból a közbeszédből, amit nem feltétlenül kell követni, de jó, ha észreveszünk, hogy a káromkodás az nem biztos, hogy gyűlölet, és a gyűlöletnek nem biztos, hogy helye van a közbeszédben, a köznyelven, a kommentelők világában. Úgyhogy járjanak nyitott szemmel, olvassanak tudatosan, és figyeljék azt, hogy mikor próbálják önöket érzelmileg megfogni egy-egy indulatszóval, és hogy hogyan hat az önökre. Mert mindig az van, hogy ami szembe jön velünk, az valamiért hat ránk, és nyilván azon nekünk dolgunk van, hogy földolgozzuk, hogy vajon miért hat ránk úgy, ahogyan. Úgyhogy egy sokkal jobb és egy boldogabb világot kívánok mindenkinek. Köszönöm a figyelmet, Kozár Alexandra, Vég Gyuri, Réti Nóra volt a jelenlévő társaság, F. Tud Benedek vagyok. Szép napot mindenkinek!